Hát nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hadd kezdjem egy megvallással. Nagyon megtiszteltetésnek élem és értem meg azt, hogy egyáltalán ide ki lehet állni, és Istenről beszélni. És csak annyit elmondani, amennyit az ember megélt, megértett. Nem többet. Adni magunkat úgy, ahogy mi magunk vagyunk. És kívánom tényleg azt, hogy a mai alkalommal ne csak információkat halljunk meg, hanem üzenetet értsünk meg, mely valóban szívből szívig jusson. Nem mondok azzal újat, hogy rohanó világban élünk, ugyebár ezt nagyon sokszor el szokott itt hangozni, és azzal sem mondok újat, hogy minden év egyre rövidebbnek tűnik. Ugyanabban az időben egyre több mindent kell belesűrítenünk. Azt is mondhatnám, hogy a életünk szinte számos területén egyre jobb hatásfokra kell törekedni. És az év vége közelettével egyre sűrűbbé válnak a hétköznapok, a munkahelyen már régen megjelent az évvégi hajtás, az ünnepre való készülődés számos plusz feladatot ad, már a Black Friday-jel megjelent ugyebár ez a karácsonyi vásárlási őrület, ami körbe rajongja az egész világot. Mindenki készülődik, mindenki szervezi és tervezi az év utolsó napjait. És valahol ez természetes, mert ezt a sodrást nehéz nem felvenni. Ugyanakkor persze nem szeretném azt, hogy a mai vasárnapi alkalmon, ami ugyebár egy harmadik adventi vasárnap, hogy a vasárnapnak, az adventi vasárnapnak a lényege, a karácsony lényege elvesszen. És célul tűztem ki azt, hogy a mai harmadik adventi vasárnap, úgy, ahogy az előző kettő is volt véleményem szerint, egy felébresztő alkalom legyen, egy ilyen ébresztő alkalom, hogy valóban lássuk meg, valljuk meg, éljük át az adventi várakozásnak a lényegét, hogy ne pusztán egy vasárnapi kanapé legyen, amiben most hátradőlünk és elmerengünk abból, hogy jön a karácsony, hanem éljük át, legyen személyessé az, hogy készülünk a karácsonyra, készülünk az eljövetelre, ugyebár most az adventben egy eljöveteli, egy Krisztus várási időszakban vagyunk, ahogy a felvezetésben is elhangzott. És tudom, hogy ma két hete volt a Simeonnak és az Annának a történetéről, Sándor ugyebár mondott egy pár szót, és nagyon megragadott ez a két története, vagy ez a két személy engem is, és korábban, amikor én ezt tanulmányoztam, ezt a Simeonnak és az Anna történetét, akkor nagyon sok megértésem született ennek a személyeknek az életében, ahogy ők gondolkodtak. Elsősorban Simeon szeretném majd egy kicsit kiemelni. Kezdeném ott, hogy Simeonnak és az Anna életének nagy része egy olyan időszakban játszódott le, amit intertestamentális időszaknak nevezünk. Ez a Krisztus előtti 400 év. A Bibliánkban, ha fellapoznánk az Ószövetségnek a 911. és 12. oldalát, akkor az Új, vagy az Ó és az Új Szövetség között találnánk egy fehér lapot, ami vagy szándékos, vagy nem, én ezt igazából nem tudom. De ez az az üres lap, ami ezt a 400 évet takarja. Ez a 400 év lényegében a Malakiás próféta könyvével, ahogy lezáródott az Ószövetségi iratok, azt követően nem volt olyan isteni kijelentés, ami miatt újabb könyv íródott volna. És itt lényegében egy olyan időszak játszódik a zsidó történelemben is, ahol nincsen olyan érdemi kijelentés, ahol bármilyen fennmaradt írásunk, isteni kijelentés, profétikus könyv lenne. És Simeonnak és Annának az élete ebben nyúlik bele. A zsidó történelemben itt nagyon érdekes ez az időszak, mert egyik leuraló hatalom alól aláment a másik leuraló hatalom alá. Volt ugyan egy ilyen 80 év, amikor a zsidóság visszanyerte a nemzeti identitásukat, függetlenségüket, de Krisztus előtt 63-tól, ugyebár jöttek a rómaiak, és a római fennhatóság alá került a zsidó nép, Krisztus után 395-ig, és Zoli majd erről többet fog szerintem beszélni. Simeonnak az életének a nagy része ebbe az időszakba játszódik. Valószínűleg ő megélte azt az időszakot, ahol a zsidó független államban még valószínűleg fiatal lehetett, de életének nagy része úgy játszódik le, hogy egy ilyen leuralt nemzeti államban él, még egyszer mondva egy olyan időszakban, ahol nincs érdemi kijelentés. Fel is olvasnám a Lukács 2:25 ide vonatkozó részét. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja meg az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsástod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népennek, Izraelnek. Hát Simeon egy példaértékű karakter számomra. Ő egy olyan ember, aki abban a korban egy istenfélő, teljes szívéből istenkereső, a kijelentés és az ige embere volt. Simeon egy olyan férfi, aki nem sodródik. Neki kijelentése van, és aszerint él és cselekszik. Így megy fel a templomba. Simeon egy olyan férfi, aki nem kóvályog, nem hallgat mindenfélét, mint a mai kor embere. Ugye bár egy kis agykontroll, egy kis jóga, mi egymást hadna soroljam egyik rosszabb, mint a másik. Simeon egy olyan férfi, aki tudatosan él, mert élő kapcsolata van az élő Istennel. Simeon életébe volt egy folyamatos messiás várás, azt olvassuk. Mi most az adventben, mi is egy messiás várás időszakban vagyunk. És valószínűleg, amikor az a történet zajlott, akkor Simeon életének utolsó napjait élte. Simeon lehet, hogy életének utolsó napjait élte ebbe az időszakban, mivel ezt tudjuk kifejteni, hogy a 2:29-ben most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel. Neki volt a kijelentése, hogy addig nem látja meg, vagy nem hal meg, amíg nem látja meg az Úr Krisztusát. Az Aksimeon lehet, hogy életének utolsó napjait élte, de meglátta Krisztust. És engedjétek meg, hadd hozzak párhuzamot. A mai kor emberének nagyon sok karácsonya van, de nincsen karácsonya. Simeonnak és az Anna életének lehet, hogy életében az első karácsony volt. Simeonnál valószínűleg életének első és utolsó karácsonya volt, de az igazi volt. Mert meglátta Krisztust, meglátta a Messiást. Így hangzik. Mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára. És nagyon megragadott az, hogy Simeon a kis Jézusban nem az ajándékozó Jézuskát látta meg. Simeon ebbe a kis gyermekben meglátta Jézus Krisztust, a Messiást, Jézus Krisztust, a szabadítót. A mai kor embere szereti hallani azt, hogy jön a kis Jézuska, de azt már nem szereti hallgatni, hogy Jézus a Messiás. A mai kor embere szeret minden évben eljátszani a betlehemi történetet, amikor a kis Jézuska megszületik, de soha nem nő fel, és egy évre újra el tudja csomagolni. És fontos a történet, de ha a mai kor embere csak odáig jut el, hogy van egy kis Jézuska, aki megszületni tud csak, aki csak megszületni képes, nem érti meg a karácsony lényegét, nem tudja megragadni a karácsonynak az okát és a célját. Mit ér az, ha Istennek az üdv történetéből, az új szövetség vonatkozásában csak az első felvonást ismerjük? Mi viszont tudjuk és valljuk, hogy a karácsonynak oka és célja van. A karácsony oka, hogy a Teremtő Isten szeret téged és engem, úgy, ahogy vagyunk. És a karácsonynak a valódi célja, hogy Isten és az ember között, Jézus Krisztusban egy helyreállított kapcsolat jöhessen létre. És Sándor azt mondta, hogy, vagyis javasolta, hogy az evangélium is hangozzon el, és gondolkodtam is sokat, és feljött két történet, a Zákeus és a gazdag ifjú. Nagyon sokat gondolkodtam korábban is ezen a két karakteren, és arra gondoltam, hogy érdemes lehetne szembeállítani ezt a két szereplőt egymással. Mi is a közös kiindulási pont? Hát mind a ketten gazdagok voltak. Mit is jelentette ez abban a korban? Szép nagy ház, a házhoz nagy birtok, földterület, valószínűleg állataik, béreseik, szolgáik lehettek is, hát számos olyan értéktárgy, ami arany, ezüst, tehát valóban értékeik lehettek. Mind a ketten keresték Jézust. Az egyik még képes volt felmászni egy fára csak azért, hogy lássa Jézust, és amikor azt mondja az ige, hogy Jézus mondja, hogy nálad kell megszállnom, vagy nálad szállok meg, akkor azt írja az ige, hogy Zákeus nagy örömmel fogadta Jézust. A gazdag ifjú esetében három helyen is olvashatjuk, a Márk elbeszélése szerint elébe futott, letérdelt Jézushoz, és azt mondta, hogy jó mester. Hát micsoda a tiszteletadás ez, ha belegondolunk. Zákeust egy helyen, a Lukácsba olvashatjuk, míg a gazdag ifjút három helyen, a Máté, Márk, Lukácsban is. Bevezetésként hadd mondjam el, hogy Zákeus egy olyan ember volt, aki egy közutálatnak örvendő ember volt, mert ő zsidó létére egy idegen hatalmat szolgált ki. Ő fővámszedő volt, és ez azt jelentette, hogy a saját népétől szedte a vámot az idegen leuraló római hatalomnak. És még mondja is a nép, amikor mondja Jézus, hogy nála szállunk meg, még mondja is mindenki, mondja a tömeg, hogy tehát bűnös embernél száll meg. A gazdag ifjú pedig ugyebár egy sikeres, agilis, arisztokrata, ifjú zsidó férfi, akiről azt írja az ige, hogy gyermekkora óta rendre és tudatosan megtartott minden parancsolatot. Jézus még meg is kedveli, azt olvashatjuk az írásban is. Szeretném ezt a két részt fel is olvasni. Elsőnek a Márk 10:17-től. Gazdag ifjú történetét hallhatjuk. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki nem jó az Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúkoromtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled, menj, add el mindened, amit van, és oszd szét a szegények közt. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Zákeus, Lukács 19. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű révén nem láthatta a sokaságtól, ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett mennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadba kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindjárt zúgolódtak és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Zákeus, milyen paradox, hogy van egy ember, akinek az egész élete arról szól, hogy jogtalanul elszerzett vagyonból gazdagodik meg. Van egy ember, akinek az egész élete arról szól, hogy gyűjt, halmoz, birtokol, sőt, szerintem tékozol is, és ennek az embernek a neve azt jelenti, hogy igazságos, ártatlan. Zákeus, ha te találkozol Jézussal, te lehetsz újra igazságos, és lehetsz újra ártatlan. Zákeus tudja, hogy ahogyan ő él, az nem jó. Ahogy én élek, az engem nem tesz boldoggá. gazdag ember révén mégis szegény és boldogtalan. És valljuk be őszintén, hogy amikor látunk ilyen Zákeusokat, mennyire könnyen bedőlünk. Ó, hát ő, neki van diplomája. Ó, hát milyen jól tud angolul. Milyen szép nagy ház, szép autó, vagány autó, esetleg szép feleség vagy barátnő, és belül pedig boldogtalan és elveszett. Zákeus pedig így élt, és hallott Jézusról, hogy van egy ember, aki tisztán, érthetően, megalkuvás nélkül beszél. Hogy amikor beszél, hatalommal beszél. Amiket tesz, az ember feletti. Hogy betegek gyógyulnak meg, életek változnak meg. Jézus Krisztusnak mindegy volt az, hogy gazdaggal vagy szegénnyel, befolyásossal vagy elveszettel. Isten Jézus Krisztusban mindenki számára hozzáférhetővé tette az evangéliumot. Zákeus, amint meghallotta, hogy Jézus arra jár, ő nem tiltovázott, megragadta az alkalmat. Gazdag lévén még képes volt felmászni egy fára is, nem szégyelve, hogy ez most szégyen vagy nem, csak hogy meglássa Jézust. És akkor Zákeus találkozott Jézussal, mint megváltóval. És nagyon megfogott ebbe a történetbe, hogy Zákeus megvallja azt, amit megértett. Lukás 19:8. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Zákeus életébe megváltozik az értékrend. Igazából azt mondanám, hogy minden visszakerül az eredeti állapotára. Zákeus életében minden megkapja a megfelelő helyét és súlyát. És nem mondta Jézus neki, hogy add el mindenedet, nem. Jézussal való találkozás után megváltozott a gondolkodása. Zákeusnak Jézussal való találkozás után a bűn az bűné lett. A csalás az csalás lett, a jogtalanul elszerzett vagyon az jogtalanul elszerzett vagyon lett, és amit Zákeus tett, az a legreprezentatív bizonyítéka annak, hogy megtért mindabból, amiről szólt az élete korábban. És nem olvassuk azt, hogy Zákeus földönfutóvá lett. Nem. Istennek nem az a célja, de az viszont célja, hogy megszabaduljunk mindabból, ami minket leural, ami minket megkötöz, amit nem bírunk abba hagyni, vagy lejjebb adni. Zákeus esetében ez a vagyon halmozása volt. És hát nézzük a gazdag ifjút. Hát a gazdag ifjú találkozik is, meg nem is Jézussal. Véleményem szerint a gazdag ifjúnak a hozzáállásában nem volt igazából Isten keresés. Jézusban ő nem a Mesiást kereste. A gazdag ifjú életében nem volt vágy, hogy ő változni akarna. Mit kell még tennem? Máté 17:19. Jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet elnyerhessem? Ezt valahogy úgy tudnám mai napra lefordítani, hogy ha ezt meg ezt megteszem, mint hogy eddig is megtettem az életemben, hogy én rendesen élek, tisztességesen élek, gyermekkoromtól fogva megtartok mindent, amit le van írva, mit tegyek még? Kipipáljalak, hogy ezt megteszem, akkor tudok utána tovább menni az életembe, és rendezni, tervezni, szervezni az életemet úgy, ahogy vagyok. Úgy, ahogy én akarom. Ha eljövök karácsonykor, eljövök húsvétkor, az neked elég? És Jézus mond neki egy olyat, ami leleplezi, hogy mi is van ennek az embernek az életébe. Gazdag ifjú Jézussal nem mint megváltó találkozott, ő úgy találkozott vele, mint a kis Jézuskával. Időközben elő lehet venni, és ha kell, vissza lehet csomagolni. A gazdag ifjú felmérte, hogy a Jézussal való találkozás és a Jézust követése nekem nem éri meg. Ez már sok. Ennyit már nekem nem ér az egész. És nagyon sok oldalról meg lehetne mindezt még világítani, és bennem sok gondolat van így a két karakter kapcsán, de Igazság szerint a célom az volt, hogy elmondjam, amit a Lukács 5:31-32 és a 19:10 leír. Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ha te és én igaznak és egészségesnek gondolod magadat úgy, hogy valahol tudod belül, hogy milyen is vagy valójában, akkor te Jézussal nem tudsz találkozni, mint Messiás. Csak mint egy eszköz, történet, egy kötelező dolog, amit le kell tudni húsvétkor, karácsonykor. Ha benned viszont vágy van arra, hogy rendezd az életed, mert tudod, hogy amiben vagy, ahogy élsz, az nem igazán úgy jó, ahogy van, akkor te Jézussal, mint Messiással, mint megváltóval tudsz találkozni. És ő, mindannyian ismerjük, jöjjön el a te országod. Isten országa Jézus Krisztus által, a vele való találkozás által meg kell, hogy szülessen benned. Hogy Isten Úr legyen az életedbe. Hogy mindent ki tudjon onnan söpörni. Mindent, ami nem oda való, minden bűnt, minden függőséget, hogy a te és az én életem ne egy bűnbarlang legyen, hanem Isten temploma. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Nem jöjjön el a te országod, és legyen meg az én akaratom. Isten országa akkor lesz az én életemben megfogható, amikor Isten akarata lesz meg az én életemben. És ma egy hete volt ugyebár arról szó, hogy Jézus vissza fog jönni. És nagyon megragadott az, amikor minden egyes vasárnapi istentisztelet végén kimondjuk mi magunkkal a szánkkal, hogy jövel Uram Jézus hamar. A Máté 24 gyönyörűen leírja, hogy Jézus vissza fog jönni. Látni lehet a jeleit, de a pontos idejét nem lehet tudni. Jézus visszajövetele egyértelmű lesz, és visszafordíthatatlan. A mát kaptuk a megtérésre, és a felébredésre. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és kérném is Zoltán testvéremet, aki, ha jól tudom, a aktuális üzenet tekintetében Jézus földre jövetelének a történeti, történelmi hátterét fogja kibontani számunkra. Figyeljünk figyelmesen, hogy az üzeneti részt meg tudjuk ragadni. Kérlek, Zoli, gyere el.
Köszönöm szépen a szíves invitálást. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, ahogy Józsi elmondta, így gondolkoztam azon, hogy nem is néztem még meg soha, hogy mi az aktualitás abban az pillanatban, amikor Jézus Krisztus a földre jön, és megszületik az emberek közé. Ezt szeretném megosztani veletek. Igazából ami címet adtam volna ennek a résznek, most ettől függetlenül a bölcsek igazsága. A Máté evangéliumának második részét, az első, illetve első 12. versig szeretném felolvasni. Úgy már régóta így bennem volt az is, hogy így a bölcsek szemszögéből is megnézem Jézus Krisztusnak a születését, és ezt szeretném még majd elmondani nektek. Felolvasnám akkor először az igerészt. Máté 2:1-12. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudói tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondáknak neki. a júdeai Betlehemben, mert így írta valameg a próféta. És te Betlehem Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcsöket szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe, mondán nékik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala, mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, másutan térnek vissza hazájukba. Nem véletlenül olvastam a Károli fordítást, majd szólok erről. Akkor nézzük, hogy néz ki a világ Jézus Krisztus születésekor. Ha valamiben pontatlan vagyok, János, nyugodtan fedj meg. A fontosabb birodalmakat néznénk meg. Nézzük Egyiptomot. Egyiptom Jézus születésekor, ugye most ott tart, hogy egy római prefektus áll az élén, ugye Krisztus előtt 30-ban végleg megszűnik a fáraók dinasztiája 7. Kleopátrával. Ugye ő az a híres Kleopátra, akit mindenki ismert. Számomra is meglepő volt, hogy ő a 7. egyébként. Ő a Ptolemaioszi dinasztiának az utolsó tagja. Tehát Egyiptomban rómaiak uralkodnak, minden fontosabb tisztséget rómaiak töltenek be, a kevésbé fontosat pedig görögök. Tehát egyiptomiak abszolút nem. A következő Babilónia, vagy Babilon, ő Krisztus előtt 140-ben a pártusok meghódították ugye ezt a területet is. Jézus idejében Róma és a pártus harcokban jelentősen kárt szenvedett. Babilon innentől kezdve soha nem tudta visszanyerni sem a politikai, sem vallási, sem pedig gazdasági szerepét a világban. A babiloni nyelvet is egy szűk kör ismerte, ami a Krisztus utáni első században el is enyészett. Igazából a csillagászatban, a tudományban használták. Megemlítem Asszíriát is, mert a római birodalomnak volt egy ilyen része, de ez csak névlegesen volt már Asszíria. Krisztus előtt 612-re teszik a bukását, ugye több nép betört, gyengítették, királyi népek, szkíták, kimerek, de végül a történészek szerint az új babiloni birodalom és az iráni médek kényszerítették térdre. De az a lényeg, hogy tehát Asszíria is már évszázadokkal ezelőtt vége lett. Megemlíteném még a dél-arab államokat is, a dél-arabokat. Már csak azért is, mert a déli arabok ugye a tömjén útnak köszönhetik a gazdaságokat, illetve annak, hogy tömjént, mirhát és fűszereket termeltek, és ezekkel kereskedtek. Salamon idejében is már ő birtokolta ezt az északi tömjén utat, egy északi részét. Fejlett városokat hoztak létre, egyesek szerint Sába királynője is ebből a országból, vagy államból érkezett, mások szerint Etiópiából. Ami érdekes, és itt felírtam magamnak, hogy egyrészt azt, hogy ebben az időben ugye Augustus megtámadta ezt a délarab országokat is, és Máribot, vagy Marit nem sikerült elfoglalni, viszont Ádent leromboltatta, vagy lerombolta, és ezáltal az arab, ez a dél-arab befolyás is egyre inkább csökkent, és itt felírtam magamnak, hogy ezt a tömjén a Boswellia carteri nevű fából nyerték a kiszárított gyantáját, és azért is írtam fel, mert ugye tudjuk, hogy a bölcsek is hoztak ilyen tömjént is, egyébként a mirhát is ezekről a területekről hozták. Érdekesébbképpen ma is termelnek, vagy termesztenek ilyen gyantát. Az Amazonon néztem, 10 milliliter, $14, ami kb. 4200 forint. Ez nem a reklám miatt, csak az, hogy egy deciliter így 420 000 forintba kerül. Magyarországon drágább. Azért is érdekes, mert ugye a tömjén, a mirha, az ugye a misztérium eszköze volt. A különféle ünnepeken, temetéseken használták. És ami számomra meglepő volt, de egyébként logikus, hogy az őskereszténység megjelenésével ezek a tömjén mérha, ez jelentősen csökkent ugye a kereskedelme, és helyét egy új jelkép, a kenyér és a bor vette át, és érdekes, hogy ezek a nabateusok gyorsan reagáltak, és elkezdtek szőlőt termeszteni ennek érdekében. Tehát összegezzük igazából az ókori világ, amikor Jézus született, három nagy birodalmat birtokolt. Nem említettem meg minden, természetesen ettől függetlenül voltak még népek. A római birodalom, a pártus birodalom és a kínai császárság. A kínaiak ezekben az időben nagyban harcoltak a hunokkal, a Han dinasztia volt ekkor hatalman. Ami számomra csodálatos, így elgondolkoztam azon, hogy hogyan rendezte Isten azt, hogy ez így történjen a világban, ahogy történt. Mert valójában Izraelnek attól függetlenül természetesen elnyomás alatt él, mert a rómaiak tartják ugye őket elnyomásban, ráadásul Edomita király is uralkodik felettük. De attól függetlenül nincsenek olyan harcok, ugye a pártosok már előtte betörtek Jeruzsálemben, nincsenek olyan harcok, ami miatt el kellene hurcolni az embereket, mert csatába mennének, nincsenek tömeges rabszolga sorba nyomások, aztán ami fontosnak tartok szerintem az, hogy mind a rómaiak, ugye és főleg itt az izraelieknek a rómaiak miatt van jelentősége, vagy a rómaiaknak, de a pártusok is hagyták a leigázott népeket, hogy szabad vallásgyakorlatuk legyen. Így Jeruzsálem ebben az időben igazából a spirituális világ központja tudott lenni. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet Izraellel. Ugye tudjuk azt, hallottunk már róla, hogy ugye valójában Izrael az Júdea, vagy igen, Júdea, ami már csak három törzset takar, Júda, Benjamin, illetve Lévi törzseit, a többieket elhurcolták. És érdekes, hogy itt, hogy Izsák jövendőlése az 1 Mózes 27.40-ben itt, egyesek szerint itt válik valóságá, hogy Heródes, Edomita király, ugye az Ézsagonak a leszármazottja, uralkodik most a zsidókon. Mert ugye az volt, hogy Jákob fog uralkodni Ézson, de lesz idő, amikor letöri az igát, és ez akár lehetne ez az időpont is. Azt tudjuk, hogy a zsidók sohasem nyugodtak bele a pogány elnyomásba, folyamatosan függetlenségi harcokat vívtak, gerilla akciókat folytattak, mind a római, mind a Heródes ház ellen. Ami még fontos, hogy várták a messiás eljövetelét, nagyon várták a messiás eljövetelét, csak egy kicsit sajátos módon értelmezték a messiási jövendőléseket. Igazából ők egy Mózes féle messiás váltak, egy olyan királyt, aki ugye legyőzi a rómaiakat, majd békét terem náluk, és akkor ők elsöpörek mindenkit, és nekünk nagyon jó lesz. És azokat a biblia helyeket, amik arról szóltak, hogy a messiás alázatos, szerény, egyszerű, a messiás szeretetéről, a szenvedéséről, haláláról, és az abból támadó megdicsőüléséről vonatkoztak, tehát ezeket teljesen figyelem kívül hagyták. Ugye tudjuk, hogy még keresztelő János is elbizonytalanik majd a börtönben. És akkor eljutottunk most a bölcsekhez. Ugye tudjuk a Bibliából, hogy napkeleti bölcsek érkeztek azért, hogy megkeressék Jézust. Egy pár dolgot itt felírtam, hogy mi az, amiket nem tudunk róluk, nem tudjuk biztosan, hogy honnan érkeztek. Egyes feltételezések szerint Babilóniából, valaki azt mondja Perzsiából, valaki azt, hogy Arábiából. A mindesetre érdekes, hogy a perzsa ábrázolásmód miatt a 7. században II. Huszrau perzsa király minden keresztény templomot Palesztinában leromboltatott, csak egyedül a születés templomát nem, a napkeleti bölcsek miatt, mert azok ábrázolások perzsa volt. Ettől függetlenül szerintem én a Babilonit tartom valószínűbbnek. Nem tudjuk pontosan hányan voltak, az ajándékokból következtetünk arra, hogy hárman. Viszont van, amiket biztosan tudunk a Bibliából. Tudjuk azt, hogy valamilyen formában ismerték a zsidó próféták jövendőléseit a messiásról. Ugye tudjuk, hogy a zsidók fogságban voltak Babilóniában, ott akár Dániel, ugye három királyra volt hatással, rajta keresztül is hallhattak, de ott volt Bálám is, ugye a félresiklott próféta. Neki van egy jövendőlése egyébként a 4 Mózes 24:17-ben. Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. A másik, ami biztos, hogy értettek a csillagászathoz. Ugye a eredeti nyelv szerint ezek a bölcsek, mágusok olyan tudósokat rejtettek, akik mind a csillagászathoz, mind a filozófiához értettek. Tehát, és tudjuk, hogy csillagot követtek, ami lehetett most bolygóegyüttállás, lehetett üstökös, ezt nem tudjuk, vagy valami más, de minden esetre értettek hozzá, mert tudós, okos emberek voltak. Nézzük azt a feltételezést, hogy Babilonból érkeztek. Hogyha Babilonból érkeztek, akkor is minimum 1200 kilométert kellett megtenniük, ami 30-50 napnak írják feltételezhetően. Megnéztem egyébként Google térképen, most autóval 14-15 óra alatt meg lehet tenni ezt a távolságot, úgyhogy mi már elég jobb helyzetben vagyunk. A másik, ami engem nagyon meglepett, hogy biztosak voltak a dolgukban. És ez abból is látszik, és ezért is választottam ezt a fordítást, hogy nem úgy mennek oda Heródeshez, hogy úgy tudjuk, mostanság kell megszületni a messiásnak, mit tudtok erről, hanem kész tények elé állítják, hogy jöttünk, mert megszületett Izrael királya, láttuk az ő csillagát, és ebből a határozottságból is látszik, hogy olyan jól fejezi ki a Károli fordítás, hogy Heródes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Tehát ettől a hírtől megháborodtak, annyira megütötte őket, ami egy kicsit furcsa, mert ilyenkor azt várná az ember, hogyha nem is Heródestől, aki edomita volt, hanem mondjuk a jeruzsálemiektől, hogy és akkor nagy izgatottság fogta el őket, vagy valami nagy dolog, hogy hát vártuk a messiást, és akkor most akkor itt jönnek ezek a bölcsök, és azt mondják, hogy megszületett, tehát akkor hajrá előre. De sajnos nem ez történik, hanem tudjuk azt, hogy előre küldik, elküldik a bölcseket, és ők pedig helyben maradnak, pedig Betlehem és Jeruzsálem között nem 1200, csak 8 kilométer van. Tudjuk, hogy tovább mennek a bölcsek, ugye megtalálják Jézust. Érdekes, ami még biztos, hogy legalábbis a Bibliából így tudjuk, hogy ők az első pogányok, akik láthatták Isten fiát. Természetesen megelőzik őket a pásztorok, akiknek angyal sereg viszi hírül, hogy megszületett az ő megváltójuk, de érdekes, hogy a következő látogató a Biblia alapján pogány, a bölcsek is, de pogány emberek. Így összegeztem azt, hogy tényleg, hogy milyen döbbenetes, hogy ahelyett, hogy lelkesedéssel lettek volna a jeruzsálemiek. Jó, lehet egyébként félelemből, tehát azért is, mert Heródes félelembe tartott ott az embereket, de attól függetlenül úgy hiszem, hogy ha mi meghallottuk volna, akkor nem tétováztunk volna, bár ezt most így gondolom, akkor nem tétomáztunk volna, és gyorsan szaladtunk volna megnézni a messiást, de sajnos nem így történt. Akár láthatjuk azt is, hogy a szívükbe korjuk már felfúvalkodottak voltak, és talán nem tetszett nekik, hogy őket pont egy pogány bölcs csapat akarja őket kioktatni, és ők jártasabbak ugye a messiás dolgában. Itt leírtam még azt, hogy a tanult írástudók, farizeusok a Biblia ismeretükkel nem jutottak el a megváltó jászlához, és a tanulatlan egyszerű pásztorok pedig az Isten angyali mondták el az örömhírt. És ahogy Józsi is mondta, hogy hála az Úrnak azért, hogy mindig vannak olyan emberek, attól függetlenül, hogy Jeruzsálemben megháborodtak az emberek erre a híre, akik várják viszont a megváltót. És ott volt tényleg Simeon és Anna, akik szívből várták a megváltót, és amikor találkoztak vele, akkor felismerték, és örvendeztek neki. Most szeretném, hogyha megnéznénk ennek a lelki hátterét. A napkeleti bölcsek véleményem szerint nem azért voltak igazán bölcsek, mert tanult emberek voltak, hanem azért, mert keresték az igazságot. És így elgondolkodva, hogy kétfajta ember létezik ma a világban, aki keresi az igazságot, és vannak a spekulánsok. Igazából a spekulánsokat találgatnak az igazságról, úgy gondolják, hogy ismerik az igazságot, úgy gondolják, hogy ismerik Istent, szeretnek vitatkozni Istenről, de valójában nem érdekli őket az igazság, csak beszélnek róla. És vannak a keresők, akik mindent hátrahagyva készek felkerekedni és megkeresni az igazságot, és tudjuk mi, hogy ki az igazság, Jézus Krisztus, az út, az igazság és az élet, és a napkeleti bölcsek is Jézust, a messiást keresték. Isten szereti a keresőket. 5 Mózes 4.29, de ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. Ebben azt mondja az Úr, hogy ha keressük az Urat, és komolyan őszintén keressük az igazságot, akkor meg fogjuk találni. Isten nem fogja hagyni, hogy szem elől tévesszük. A napkeleti bölcsek ugye hajlandóak voltak hátrahagyni mindent. Valószínűleg volt vallásuk, voltak isteneik. Ugye Istár, Marduk, Nabu, csak 3 híres istenséget említettem, de készek voltak, tehát ezeket is otthagyni. Felismerték, hogy Jézus Krisztus születése sokkal hatalmasabb jelentőséggel bír az egész világ létezése szempontjából. Ott hagyták kényelmes otthonukat, vállalták a hosszú, kemény utat, mert helyes szándék vezérelte őket. Ők az Izrael megváltóját akarták imádni. Ugye olvasjuk, hogy tisztességet akarunk tenni előtte. Így elgondolkoztam, és itt igazából a legtöbb kérdés így elsődlegesen nekem szól, hogy mit tennél, mit lennél kész feladni azért, hogy Jézust imádd? Mi az, amit kész lennék feladni azért, hogy útra keljek és imádjam Jézust? Itt felírtam azt is, hogy ugye a fogadós is mekkora áldást szalasztott el. Mondjuk, hogyha befogadja Jézust, akkor a későbbiekben kiírhatta volna, hogy itt született Isten fia, hatalmas árat kérhetett volna a szobákért, jöttek volna a vendégek. Ehelyett nem ez történt, hanem elutasította. Úgy gondolta, hogy tele vagyunk, vannak itt már elegen, és Jézus nem fogadta be. És belegondoltam, hogy igazából sokszor ilyenek vagyunk mi is. Most mondhatjuk azt, hogy de hát én megtértem, én befogadtam már Jézus Krisztus az én szívembe, itt lakik nálam, de kérdezem, hogy hol az Úr Jézus? A spájzba? Bemegyünk néha hozzá reggel, 5 percre beszélgetünk vele, vasárnap akár órákat is, esetleg este is, 5 percet is. Valójában a méltó helyet nem foglalja el a fogadónkba. Jézusnak minden helyre kell, hogy legyen bejárás az életünkben, mert ahol nincs ott Jézus Krisztus, ott tudjuk, hogy ki van ott helyette. Közben elkevertem a papírjaimat. Addig rakosgattam. Megtöltjük ugye az életünket különféle más dolgokkal. Fontosabb sokszor a karrierünk, fontosabb célok vezérelnek sajnos minket. Ugye tele vagyunk érvekkel, érdekekkel. Más vendégeket hívunk ugye ezáltal a szívünkbe. De az az igazság, hogy ez mind értelmetlen dologgá válik. Az életed végén igazán csak egy dolog fog számítani, az, hogy megismerted Isten fiát. Felírtam itt egy idézetet, ami nagyon tetszett azzal kapcsolatban, hogy ugye szeretjük túlzsúfolni az életünket, és ez annyira igaz rám is, hogy túlszervezzük, túlterhelem én is magamat, és túlbecsülöm sokszor az erőmet, folyton fáradt vagyok, és emiatt ugye gyakran előfordul az embernek az életében, hogy az igazság nem tud meggyökerezni benne, nem tud gyümölcsöket teremni, igazából nem tudja Isten azt a célt elérni, ami tervezett a mi életünkkel. És íme az idézet, hogy az igazságot nem csak a gonosz dolgok szorítják ki az életünkből, amit Isten szeretne elültetni bennünk, hanem inkább a jó dolgok. Ahhoz, hogy betörsd Isten rád vonatkozó célját, sokszor nem kell többet tenned, hanem inkább kevesebbet. Ez ledöbbentett, hogy mennyire igaz az én életemre, és ugye tudjuk Mária és Márta példáját. A szívünk Isten befogadására készült. Isten azért teremtett minket így, mert ő kapcsolatba akar lenni velünk. És igazából a maga számára teremtett minket. Nem azért, hogy kisajátítson minket, hanem az, hogy együtt éljen velünk, hogy megadjon mindent ahhoz, hogy mi teljes és boldog életet éljünk. És az az igazság, amíg ezt nem értjük meg, addig az életnek soha nem lesz értelme számunkra. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy van, de látjuk is a körülöttünk élők, vagy esetleg a sztárok életében, hogy megvan minden gazdagság, pénz, csillogás, de igazából nem boldogak is. Az öngyilkosságban menekülnek, stb. Ez mind azért van, mert a szívünk Isten befogadására készült. És ha nincs benne a szívünkben az Úr Jézus, akkor nem lehetünk teljesek, akkor nem ismerhetjük magunkat, nem ismerhetjük meg a múltunkat, igazán nem ismerhetjük meg a jövőnket. Mi sokszor szem előtt tévesztjük azt, hogy mi az igazán értékes. Ennek ellenére Isten szemében minden elveszett, nagyon értékes. Minden elveszett is, nagyon értékes. És ugye ezt ismerjük, mert hallottuk már, de nagyon tetszik nekem az, hogy ugye, mindennek az értékét az határozza meg, hogy mit, amit elvesztettünk, hogy mennyit vagyunk készek áldozni azért, hogy visszaszerezzük. Ugye szoktuk hallani a hirdetéseket, hogy elhagytam, elveszett, ellopták, visszavásárolnám. Na hát Jézus Krisztus az életét adta értünk. Az életét adta, és olyan jó, hogy itt elhangzott, hogy de Jézus nem egy halott Isten. Mert Jézus feltámadt, és ő él. És ő tud nekünk is életet adni, örök életet. Tehát itt látjuk, hogy a bölcsek igazsága a Biblia alapján Jézus Krisztus, a messiás. És a mai embereknek is, bölcs embereknek lehet Jézus Krisztus az igazsága, mert ő az egyetlen a legfőbb igazság itt az életben. Én kívánom azt, hogy Józsi is mondta, hogy legyen ez másabb ez az ünnep, hogy próbáljuk meg ne kiszorítani az ünnepeltet, és kívánom, hogy a jelen pozíciónk és a Jézus Krisztus közötti utat tegyük meg. Tegyük meg, ahogy megtették ezt a bölcsek is, itt talán azt az 1200 kilométert. Hagyjunk mi is mindent hátra, mint visszatart bennünket. Tegyünk le mindent, és keressük meg az igazságot. Töltse be ezt az igazság a szívünket. És kerüljön ezáltal méltó helyre Jézus Krisztus a mi életünkbe. És ezáltal mi is oda kerülhetünk, ahol igaz teljes életet tudunk élni. Amen.